Minden órát egy rövid hol tartunk rovattal fogunk kezdeni annak érdekében, hogy picit felfrissítsük azokat az élményeket, amit az előző órán szereztünk. De még mielőtt erre rátérnénk, egy kis adósságomat próbálnám valahogyan pótolni. Ez pedig az, hogy az anyagok, amelyek egyrészt tartalmazzák az előadáson vetített fóliákat, másrészt a tárgyleírást, harmadrészt a jegyzetet fogja tartalmazni, meg az EH-hoz kapcsolódó hallgatói beosztásokat, meg mindenféle ilyen adminisztratív jellegű anyagokat, ezek az Üzleti Tudományok Intézet honlapján keresztül érhetők el a www.uti.bme.hu weboldalon, a legfelső sorban látható. Emlékeztetőül mondom, hogy a következő órán kerül sor arra a bizonyos kérdőívnek a kitöltésére, amely kérdőív és a játék együttesen 5 pontot érhet, 5 extra pontot, 5%-ot a fél év végi jegy megszerzésénél. Hogyha minden jól megy, akkor továbbra is azt tudom ígérni, hogy október elején indulna az a bizonyos tőzsdejáték, amelyről már beszéltem az első órán. A teszt, illetve nem teszt ez, hanem inkább azt mondom, kérdőív megírására pedig a jövő héten kerülne sor. Ennyi adminisztratív bevezetés, és folytatnám a továbbiakkal, pontosabban azzal, hogy meddig is jutottunk az előző órán. Parancsoljon!
A tőzsdejátékról valamilyen egyéb részletes
leírás? Hát természetesen elérhető lesz, amint létrejön a megállapodás az Erste Befektetés zárt körű részvénytársaság és a Műegyetem pénzügyek tanszéke között. A tavalyi talán még most is elérhető a webben, lényegében nem tervezünk változtatni a játék kondícióin, tehát minden ugyanaz lesz, mint tavaly, hogyha működőképes a dolog, de nagyon-nagyon valószínű, konkrétan biztos, hogy menni fog, csak az a kérdés egyelőre, hogy mikor indulja. Szívesen. Parancsoljon! Mire gondol? Hát természetesen lehet tudni, ugye szerencsés időszakban volt a tavalyi játék, ugye ez tavaly áprilisban zajlott, illetve pontosabban 2009 áprilisában, tehát az előző akadémiai év áprilisában, amikor éppen elindultak fölfelé a tőzsdék, tehát aránylag egy jó periódus volt. Volt olyan hallgató, aki egy hónap alatt olyan 70%-os hozamot generált. Volt olyan hallgató is, aki -30-40%-okat ért el, tehát volt ilyen is, volt olyan is. Hát azt kell, hogy mondjam, bár ez bevezető a portfólió elmélethez, a normál hozamot várjuk úgy átlagosan egy sokaságtól, és ez nagyjából teljesül is. Tehát, hogy mondjam, átlagosan mindenki pont úgy teljesít majd, mint a piac, és vannak egyedi eltérések, komoly szórások, van, aki veszít, van, aki nyer. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki a buy and hold stratégiát választotta, amit egyébként majd a fél év végén a racionális befektetőknek ajánlani tudok, az nem vagy egyáltalán nem veszített ezen a mókán, viszont nem is nyerte meg a játékot, de hozamot szépen tudott generálni. Hogyha nincs más kérdés, akkor rátérnénk arra, hogy hol is tartottunk az előző héten. Addig jutottunk el lényegében, hogy megnéztük, hogy milyen alapvető próbálkozások vannak az árfolyamok előrejelzésével kapcsolatosan, és ugye két alapvető mechanizmust különítettünk el egymástól, két alapvető gondolatkört, gondolathalmazt, az egyik kifejezetten ilyen közgazdasági jellegű gondolkodáson alapult, ez a bizonyos belső értékelmélet volt, amely belső értékelmélet annyit mondott, hogy minden egyes vállalatnak meghatározható, kiszámítható a belső értéke, mégpedig úgy, hogy valahogyan megpróbáljuk meghatározni, belőni, megbecsülni a társaság által jövőben generált pénzáramlás sorozatokat, ezt valahogyan jelen értékre megpróbáljuk kiszámítani, amely jelen értékre történő kalkuláció során a kockázatosság egy alapvető paraméter lesz, illetve ez alapján, hogyha fogjuk és elosztjuk ezt a megkapott vállalati értéket a piacon forgó fellelhető részvények számával, akkor lényegében egy adott részvénynek a belső értékét, valós értékét, a fundamentumnak, a mögötte álló jövedelem termelő gépezetnek az értékét meg tudjuk határozni. És nincs más dolgunk, mint ezen belső értéket összevetni az éppen aktuális piaci értékkel, és ez alapján, hogyha a belső értéken meghaladja az éppen aktuális piaci értéket, akkor azt várom, hogy a racionális befektetők, azok elkezdik majd felfelé tolni az árfolyamot, és így én többlethozamhoz fogok tudni jutni, meg tudom határozni, hogy melyek azok a részvények, amelyek várhatóan emelkedni fognak, és értelemszerűen ki tudom lőni azokat a részvényeket, amelyek várhatóan csökkenni fognak. Teljesen logikus, hogy miért is működhet ez a dolog, azonban látjuk, hogy maga az elemzési mechanizmus, amelyen keresztül ezt a bizonyos belső értéket ki kellene számolni, meg annyi bizonytalansággal tarkított. És ezek a bizonytalanságok, ezek nem csak abból fakadnak, hogy önmagában kockázatosak ezek a jövőbeli pénzáramlás sorozatok, amelyeket becsülni szeretnék, hanem tel is tele van olyan adattal, olyan megbecselendő adattal, amelyhez enyhén szólva nehéz hozzájutni. Hiszen maga a belső érték becslés indul egy makrogazdasági elemzéssel, iparági elemzéssel, vállalati elemzéssel. Nagyon könnyedén elképzelhető, hogy hibát vétek magában a számításban, és egy rossz belső értéket kalkulálok. De lehetséges az is, hogy egyszerűen én jót kalkulálok, de végül a piac nem hajlandó reagálni, mert a piaci sokaság más belső értéket számol. Lehet, hogy az enyém a jó, de a többiek, hogyha sokaságban vétik el, akkor együtt eltolják az árfolyamot, és hiába várok arra, hogy végül korrigálódjon, és ezt a bizonyos arbitrást, többlethozamot zsebre tudjam tenni. Tehát a logika az világos. Mégis olybá tűnik, hogy sokszor ez nem működik. A másik, a buborékelmélet, légvárelmélet, amelyhez a technikai elemzés kapcsolódik, abszolút félretesz mindent, ami az adott részvény mögött álló vállalattal kapcsolatos. Egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy mekkora ez a belső érték, mert nagyon bonyolult ezt meghatározni. És világos, hogy egyszer majd elindul e felé az ár, vagy legalábbis ezt várjuk, hogy elindulnak az árfolyamok ezen belső érték felé, de Keynes úgy fogalmaz, hogy nagyon jó, de hosszú távon meghalunk, tehát nem fogjuk tudni kivárni, nem feltétlenül tudjuk kivárni azt, hogy valóban a belső értéket elérje ez az árfolyam, tehát egyáltalán ne ezzel foglalkozzunk, és hogyha van egy olyan részvény, amiről én kiszámolom, hogy várhatóan fölfelé fog elindulni, de egyébként az az érzésem, hogy az emberek sokasága lefelé fogja nyomni az árakat, akkor ezt a részvényt ezt nem szabad megvásárolni. Mert hogyha az emberek együtt, egyszerre úgy gondolják, hogy ennek a részvénynek esnie kell, akkor bizony ez esni fog. Talán emlékeznek az előző órának a szépségverseny hasonlatára, ahol végül a szépségversenyen győztes hölgy egyáltalán nem az volt, aki feltétlenül a legszebb, hanem jóval inkább az, akiről a többiek azt gondolták, hogy győzni fog. És végül ő nyer. Pontosan ugyanez a piramis játék építés, az, ami a tőkepiacon folyik, legalábbis ezen elmélet szerint, azaz kifejezetten arra kell törnünk, hogy valamilyen pénzügyi változók sorozatából megjósoljuk azt, hogy merre fognak elindulni az árfolyamok a holnapi napon, vagy éppen a következő percben, órában. A technikai elemzés kifejezetten elmúlt időszaki árfolyamadatokból, hozamadatokból, ezekből felrajzolt csártokból, különböző piaci indikátorok alapján, mozgó átlagok metszéspontjai alapján próbálja meg meghatározni, hogy melyik az a fundamentum, melyik az az értékpapír, amibe be kell fektetni, függetlenül annak mindenféle belső értékétől. Azt is megbeszéltük, hogy ez miért nem működhet. Hiszen, hogyha én tudom, hogy holnap föl fognak menni az árak, vagy egy hét múlva fel fognak menni az árak, azt bizonyára nem csak én tudom. Azaz, hogyha tudom, hogy holnap föl kell, hogy menjenek az árak, akkor én inkább már ma este vásárolok, mert hát nem fogom kivárni azt a szent pillanatot, amikor elindulnak fölfelé, inkább ma este veszek, mert akkor biztos, hogy rendben lesz az emelkedés, és zsebre tudom tenni. Azonban sokan vagyunk, akik azt tudjuk, hogy holnap felmegy az ár, hiszen nem lehet az, hogy csak én vagyok az a mindentudó Krőzus, aki pontosan megmondta, hogy mi fog történni. Sokan vagyunk, sokan gondolkodunk, hihetetlen verseny van ezért a többlethozamért, tehát bizonyára mások is tudják, hogy holnap fel fog menni az árfolyam. De ők tudják, hogy a többség már akkor ma este fog vásárolni, azaz ők inkább zárás előtt már 10 perccel vásárolnának. De mindenki alkalmazkodik ehhez, tehát már 11 perccel előtte aztán kiderül, hogy igazándiból, bár most inkább megveszem a fenébe, Ha tudom, hogy holnap felmegy az ár, akkor azonnal felmegy az ár. Ilyen nincsen, hogy vár holnapig, aztán bum, megindul. A technikai elemzés ellen, a fundamentális elemzés ellen meg annyi érvet fel lehet hozni. Összességében, majd amikor arról beszélgetünk későbbi fejezetekben, leginkább a passzív portfólió tartásnak a lehetőségéről, a tőkepiaci hatékonyság keretében kifejezetten az árazás jóságáról, kifejezetten azt fogjuk keresni, hogy vajon az árfolyamok a tőkepiacra érkező információkra mennyire gyorsan reagálnak. Mennyire gyorsan dolgozza fel a piac, hogyha jön egy új hír. Legyen ez akár fundamentális hír, tehát legyen mondjuk a társaság jövedelem termelő képességéhez kapcsolódó olyan információ, amely megváltoztatja az eddigi hitünket a társaságban, vagy legyen ez bármiféle technikai jellegű információ. Vajon mennyire gyorsan reagálja le ezeket a piac, mennyire pontosan teszi ezt meg? A tőkepiaci hatékonyság fejezetben kifejezetten erről fogunk beszélni, de még mielőtt erre rátérnénk, egy picit el kell kalandoznunk abba a világba, ami az árazásnak a modern pénzügyi megközelítését jelenti. Ez, amiről most beszélni fogok, a bizonyos portfólió elmélet és Keppen modell mindazok számára, akik menedzsment és vállalkozás gazdaságtan című tárgyat már hallgattak, ismerősen fog csengeni. Nem is fogok olyan részletességbe belemenni, meg nem fogok elkanyarodni a vállalat gazdasági elemzések irányába, hiszen itt kifejezetten a befektetés elméleti oldal lesz számunkra a lényeges. A portfólió elmélet, illetve a Nobel-díjat érő Keppen modell, ami a tőkejavak árazási modellje, egy leegyszerűsített modell, azok után felfogható, miután értjük, hogy hogyan is működik a döntéshozó. Hogyan is működik az ember? Amikor a kis befektetőnk, akit tényleg önmagában egyedüli befektetőként képzelünk el a piacon, aki egyedül a saját kis várakozásainak mentén hozza meg a döntéseit, és pénzt fektet ebbe a kiváló tőkepiacba, alapvetően választhat különböző befektetési lehetőségek közül. Választhat kockázatmentes befektetést, és választhat kockázatos befektetést. A kockázatmentes befektetés viszont egy érdekes dolog. Mégpedig azért, mert egy érdekes kérdés, fura kérdés az, hogy vajon, hogyha én kockázatmentesen fektetek be, akkor azért miért jár kamat? Miért vár el a befektető kamatot, hozamot, hogyha kockázatot nem vállal fel a befektetéssel? Erre a válasz nem is annyira egyszerűen megadható, mint amennyire gondol. A kockázatmentes kölcsönnek a kamata leginkább abból adódik, hogy az emberekben létezik egy úgynevezett pozitív időpreferencia, amely pozitív időpreferenciánál lényegében az jelenik meg, hogyha én most valakinek kölcsön adok valamennyi tőkét, valamekkora megtakarítást, leadózott megtakarítást, akkor értelemszerűen arra az időszakra, ameddig ez kölcsön van adva, én kimaradok mindenféle jóból. Nem fogyasztok annyit. Kimaradok a technikai fejlődésből. Nem szerzem be azokat az eszközöket, amelyek ma modernek és egyébként óriási boldogságot okoznak számomra, hanem kölcsönadom a pénzt, hogy valaki használja más, még akkor is, hogyha ő 100%-os bizonyossággal vissza fogja nekem fizetni. Ezért önmagában a kölcsönadásért, ezért várok én valamekkora kompenzációt, valamekkora fizetséget. Azért, mert a jövőben fogok költeni, a jövőre halasztom a jelenlegi fogyasztásomat, ezért én szeretnék valamit kapni cserébe. Ez volna a kockázatmentes hozam, a kockázatmentes kamat. Azonban a kockázat, mint fogalom a pénzügyekben, egyáltalán nem feltétlenül azzal azonosul, amire úgy általában gondolunk. A kockázatos hozam a pénzügyekben egy szimmetrikus fogalom. Nem azt jelenti, hogy van lehetőségem bukni és van egy várható érték, és annál legfeljebb kevesebbet kaphatok, erről szó nincsen. A kockázatos hozam az lényegében azt jelenti, hogy van egy várható értéke, és ezen várható értéktől valamiféle ingadozás mentén el lehet térni pozitív és negatív irányba egyaránt. Amit itt látnak, ez a Galton deszka. Galton, aki egy különleges figurája volt a természettudományoknak, a biometrika folyóiratnak az egyik alapító tagja, nem nevezném matematikusnak, mert nem volt matematikus Isten igazándiból, bár a korrelációs együtthatónak, illetve a regresszió számításnak, mint statisztikai eljárásoknak az egyik szülőatya, de valójában a legfőbb dolog, amivel foglalkozott, az kifejezetten az emberek örökletes tulajdonságainak a vizsgálata, illetve az ő nevéhez kötődik az átlaghoz való visszatérésnek az elmélete, amiről majd pénzügyi viselkedéstanból fogunk még majd beszélni. Galton deszkája igazándiból nem áll másból, mint egy olyan deszka, amire szögeket szögelünk, méghozzá úgy, hogy mindig az adott távolságot lefelezve verünk be egy szöget. Tehát beverünk ide N szöget, a következőbe meg éppen egyel kevesebbet fogunk beverni, úgyhogy mindig lefelezzük a távolságot, és így tovább megyünk fölfelé. Majd annyit csinálunk a játék során, hogy fölül bedobunk egy kiváló golyót. Hogyha eltekintünk attól, hogy egyébként maga a szögbeverés, hát, hogy is mondjam, önmagában egy sztoasztikus folyamat, mert hiába akarom halál pontosan lefelezni ezt a kiváló kis távolságot, nem fog menni, mert ahogy beverem a szöget, az egyik nem lesz pont merőleges, a másik egy milliméterrel elcsúszik. Azaz, amikor beleeresztek egy kiváló kis golyót a tetejébe, akkor bizony az végül nagyon sok egymástól független hatás eredőjeként végül valami ilyen sűrűség függvényt fog nekem leírni, ami lényegében egy egyszerű normális eloszlás. Egy olyan normális eloszlás, amelyet alapvetően két paraméter segítségével tudunk leírni, egyrészt a várható értékkel, másrészt a szórással. Galton deszkájánál nem feltétlenül van nagyon sok egymástól független tényezőnek az eredője, de a pénzügyekben, amikor különböző befektetési lehetőségek hozamáról beszélgetünk, akkor abszolút erről van szó. Tehát amikor arra gondolunk, hogy meg kellene néznünk egy befektetési lehetőségre ható tényezők sokaságát, akkor tudjuk sorolni végtelenségig. Onnantól kezdve, hogy a vevők hogyan fognak viselkedni az alkalmazottaink, azon belül a marketingesek, a termelési osztálya, az árazási csoport, a kontrollingosok, mit tudom én, kicsoda, hogyan fognak viselkedni a versenytársak, milyen lesz a makrogazdasági környezet, ezek lényegében egymástól független valószínűségi változók, amely valószínűségi változók sokaságának hatására együttesen alakul ki végül az, hogy hogyan árazzuk be ezeket a kiváló részvényeket. Azaz, hogyha nagyon sok tényező egymástól független hatásának összegződéséről van szó, akkor a központi határeloszlás tételének értelmében egy igazi, teljesen véletlen jellegű folyamattal fogunk találkozni, amely igazi, teljesen véletlen jellegű folyamat lényegében egy normális eloszlást fog számunkra létrehozni, amelyet tényleg a várható értékkel és az ingadozás mérésére alkalmazott szórás paraméterrel kiválóan le fogunk tudni írni. A várható hozam számunkra egy nagyon-nagyon fontos fogalom lesz. Mégpedig azért, mert a kockázatos helyzetekben csak ilyen várható hozamom van. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi lesz. Ettől a várható hozamtól minden esetben erre, arra, amarra el fognak térni a kimenetek. Ez a legvalószínűbb érték, de összességében össze-vissza megy, mindenfelé szóródik. A hozam, amit én definiálni szeretnék, az a következőképpen fog kinézni. Van egy F0 mennyiségű pénzem, amelyet elcserélek egy jövőbeli F1 egyes időpontban lévő F1 várható pénzáramlásra. Mert nem tudom, hogy pontosan mennyit fog érni majd akkor a befektetésemnek az értéke. Ebből, hogyha szeretném meghatározni a növekedésnek az intenzitását, a hozamát, akkor ezzel a borzalmasan bonyolult összefüggéssel tudom megtenni, viszont hogyha ezen pénzáramlás, jövőbeli egyes időpontban esedékes pénzáramlásomnak csak a várható értékét ismerem, akkor értelemszerűen a hozam, amit meghatározok, az is egy pontosan ugyanilyen jellemzőjű várható hozam lesz, amely várható hozam tényleg a legvalószínűbb érték, várhatóan 15%. De lehet, hogy 12 lesz meg, az is lehet, hogy 18. Nem tudjuk előre pontosan meghatározni, csak ezt a bizonyos várható értéket. Már csak az a kérdés, hogy az ember hogyan viszonyul ehhez a bizonyos kockázathoz. Szeretjük a kockázatot, vagy nem szeretjük a kockázatot? A kockázatkerülés jelenségét lényegében a hasznosság függvényen keresztül tudjuk levezetni. Hasznosság függvény végtelenül egyszerű dolgot vizsgál, azt nézegeti, hogy vajon, amikor az ember egy újabb egységnyi vagyonnal gazdagodik, akkor ezen gazdagodáshoz kapcsolódóan mekkora örömérzete, mekkora boldogság érzet növekedése lesz. Végtelenül egyszerű dologról van szó, képzeljük el, hogy itt ülünk ebben a frankó kis teremben, bekopogtatnak és mindenkinek hoznak egy új projektort. Megkapjuk a projektort, halálosan boldogok vagyunk vele, hazavisszük, tudjuk nézni rajta a BL foci meccseket, nagyon nagy boldogság, óriási örömérzet számunkra, egységnyi vagyon növekedés, óriási örömöt okoz. Aztán hoznak még egy projektort. Még egy projektor is öröm, tehát vitathatatlanul a további egységnyi vagyon növekedés örömöt jelent, azonban az a többlet öröm, többlet boldogság, ami ehhez a második projektorhoz kapcsolódott, már nem akkora. Ugyanis nem nagyon tudom, hogy mit kezdjek a második projektorral. Tehát leginkább azt csinálom, hogy odaadom a barátnőmnek, hogy ő tudja nézni rajta a barátok között óriásiba kivetítve, és ettől halál boldog lesz, szereti. Én meg nyugodtan nézem a foci meccset a másik csatornán, és mindenki boldog. Ez a boldogság, amit neki okoztam, hát ez is boldogság, de már nem akkora. A következő projektor, amikor érkezik, megint egységnyivel növekszik a vagyonom, azonban az a boldogság érzet, ami ehhez a következő projektorhoz kapcsolódik, ez megint egy kicsivel kisebb, sőt, jelentősen csekélyebb. Mi a fenét csináljak ezzel az újabb projektorral? Hát gondolkodom, hogy mit is tegyek vele, és rájövök, hogy a szüleimnek egy ilyen pici tévéjük van, oda besuvasztva a tévébe, kell szerezni egy nagyobb vásznat, és ők is óriási képernyőn nézhetik a bármit, amit éppen szeretnének, a kosztümös operát, vagy mit tudom, micsodát. Mert mindenkinek van a családban projektora, és egyszer csak hoznak még egy marha jó projektort. Hát ekkor jön az ember, és bekopog az általános iskolához, ahol a gyermekei tanulnak, és azt mondja, hogy hoztam egy projektort, mégiscsak a gyerekek, hát amikor matematikát hallgatnak, nézzék már így, ugye adni öröm, de az az öröm, ami ehhez az adáshoz kapcsolódik, az elsővel szembeni kapás öröme, hát összevethetetlen, de ez is öröm. Aztán hoznak még egy projektort. Már az oviba is vittem, az egyetemre is vittem, mindenhova vittem egy projektort. Az öröm többlet egyre csökken és csökken. Na most, tartozni egy projektorral, az nagyon fáj. Tehát az sokkal nagyobb bánat, hogyha tartozom valakinek egy projektorral, azzal szemben, az örömmel, mint amit érzek, hogyha kapok egy projektort. Hogyha fogom és összekötögetem ezeket a kiváló pontokat, akkor lényegében a projektorhoz kapcsolódó hasznosság görbéjét kaptam meg annak az egyénnek, akinek folyamatosan adogattam a kiváló projektorokat. Teljesen mindegy, hogy projektorról beszélek, csokifagyiról beszélek, marcipántortáról beszélek, vagy pénzről beszélek. Mindegyiknél ugyanezt fogom érezni. Az egységnyi vagyon növekményhez kapcsolódó boldogság érzet egyre csökken és csökken, azaz, hogyha ezt fogom és veszem az első deriváltját, akkor egy ilyen csökkenő határhasznosság görbét fogok látni, ami viszont explicit módon előre jelzi a kockázat kerülési magatartását, kockázat kerülő magatartását az embernek. Hiszen, hogyha elképzeljük azt a szituációt, hogy mondjuk ezen a vagyon szinten vagyunk, amelyik vagyon szintünk, az mondjuk legyen egy ilyen számítógép, meg kettő darab projektor, amit már ajándékba kaptunk, semmi másunk nincsen, ez a vagyonunk. És valaki odajön hozzánk, hogy játszunk egy fej vagy írás játékot. Hogyha fej, 50%-os valószínűséggel fej, ugye, hogyha legalábbis, hogyha igazságos ez az érme, 50%-os valószínűséggel nyerünk egy újabb számítógépet és két projektort, ez lesz a teljes vagyonunk, pontosabban most már ennek a duplája, és 50%-os valószínűséggel elveszítünk mindent. Az emberek, önök játszanának ilyet? Tegye fel a kezét, aki játszana. Köszönöm szépen. Hát egy kollega játszott, tegyük fel, hogy itt vannak mondjuk 120-an, ahhoz képest, tehát a kollega kisebbségben van. Különleges is, majd beszélünk róluk különösen, akik ilyenek, mert egészen érdekes tranzakciókat visznek a tőkepiacra, de a többség nem ilyen. A többség nem játszana, teljesen racionálisan, vagy legalábbis, hogyha ő ilyen, akkor számára, hogyha 50%-os valószínűséggel jut ebbe a pontba, és 50%-os valószínűséggel ide a tetejére, hogyha megnézzük, hogy mindez hasznosságban mit jelent, akkor jól látjuk, hogy a veszteséghez kapcsolódó boldogságérzet az ekkora, a nyeréshez kapcsolódó boldogságérzet meg ekkora. Azaz, ez a játék, ez az 50-50%-os nyerés-vesztés játék vagyonszinten, várható értékben éppen megegyezik a jelenlegi vagyonommal. Hiszen 50%-os valószínűséggel lesz kétszer annyi, és 50%-os valószínűséggel nulla. Azaz 0,5-ször nulla, meg 0,5-ször 2, az éppen 1. Tehát a várható értéke ennek a játéknak éppen a jelenlegi vagyonom, de nem a várható hasznosság fog megegyezni. Hiszen a várható hasznossága ennek a játéknak jelentősen csökken. Hiszen 50%-os valószínűséggel ekkora értéket veszítek, és 50%-os valószínűséggel meg ekkorát nyerek. Azaz, a várható hasznosság egy ilyen játéknál, hogyha ilyen az ember hasznosság függvénye, az bizony csökken. Nem leszünk hajlandóak egy ilyen matematikai értelemben vett fair game-be belemenni. Nem játszunk. Mégpedig azért nem, mert a kockázata ennek a játéknak túl magas. Hogyha elkezdenék csökkenteni számunkra a kockázatot, és azt mondanák, hogy 95%-os valószínűséggel nyersz, 5%-os valószínűséggel veszítesz, akkor már lehet, hogy játszanánk. Lehetséges, hogyha azt mondanák, hogy kapunk 3000 darab projektort, és mit tudom én, 1500 darab notebookot, és egyet veszíthetünk 50-50%-os valószínűséggel, akkor megint csak belemennénk a játékba. Tehát vagy kompenzációt várunk ezért a kockázatvállalásért, vagy óriási, hát az óriási hozama maga a kompenzáció, vagy azt várjuk, hogy a kockázatot csökkentsék ugyanezért a hozamért. De az biztos, hogy a kockázatosságot, ugyan blokk, az emberek többsége elutasítja. Lényegében ezen ábrán keresztül ez kiválóan bemutatható. Oké, tegyük fel, hogy valóban átlagosan így viselkedünk. Pontosabban ez nem viselkedés, ez érzés. Átlagosan így érzünk a kockázatos helyzetekben, így érzünk a vagyonunk növekedésével kapcsolatban. Hogyha a várható hasznosságot nem a vagyonunk függvényében rajzolom fel, hanem a pénzáramlások függvényében, és van nekem egy biztos FA pénzáramlásom, az ott a szaggatott vonal mentén EU csillaggal jelölt várható hasznosságot nyújtja. Azonban, hogyha nekem ígérnek egy ennél nagyobb FB várható pénzáramlást, az ott jelzett, fönt jelzett szórás mellett, kockázatosság mellett, akkor én ezt akkor fogom úgy érezni, hogy hasonló mértékű hasznosságot nyújt, hogyha magasabb ez a B pénzáramlás, mint az A volt, azért, mert ez kockázatos. Hogyha még kockázatosabb pénzáramlást ígérnek, C pénzáramlást, ilyen kockázat mellett, akkor még nagyobb pénzáramlást fogok elvárni. És még nagyobbat, hogyha még nagyobb a kockázat. Ezek az A, a B, a C és a D lehetőségek, amelyek különböző kockázatosságot mutatnak, számomra egyébként pontosan ugyanazt az érzést képviselik. Pontosan ugyanolyan jó ez a D marha nagy pénzáramlás, de ilyen borzalmasan kockázatosan, mint ez a jóval alacsonyabb A pénzáramlás kockázat nélkül. Mégpedig azért, mert elutasítom a kockázatot. Kockázatvállalásért cserébe várom azt el, hogy egyre nagyobb és nagyobb pénzáramlásokat ígérjenek. Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb pénzáramlást, annál nagyobb kompenzációt várok azért, hogy pontosan ugyanolyan jól érezzem magam. Hogyha ez így van, akkor lényegében ezen pontok segítségével fel tudjuk rajzolni az embereknek az úgynevezett közömbösségi görbéjét. A közömbösségi görbe nem fog egyebet mutatni, mint azon értékeket a kockázat függvényében, amelyek számomra ugyanolyanok. Azonban, amikor mi pénzügyekkel foglalkozunk, leginkább befektetés elmélettel, akkor minden esetben hozamokról beszélünk. Valójában azért megyünk a tőkepiacra, azért fektetünk be F0 pénzösszeget a tőkepiacon, hogy abból minél nagyobb pénzmennyiséget tudjak kivenni. Viszont a pénzmennyiség növekedését szoktuk mi nézegetni, leginkább hozamról beszélgetünk, és nem pénzmennyiségekről, hiszen az egyikünk 10 forintot fektet be, a másik 10 ezer forintot, a harmadik meg 35 millió forintot, tehát igazándiból a pénz növekedésének az intenzitása fontos számunkra. Viszont ezen pénzáramlásokat egy pillanat alatt át tudjuk váltani hozamra, hogyha FA-t biztosan, FB-t kis szórás mellett, FC-t közepes, FD-t meg nagyobb szórás mellett tudom megkapni, F0 befektetése árán, akkor így egy pillanat alatt át tudunk térni hozamokra, ugye a hozam összefüggésének a mentén. Ez itt az F0 pénzáramlás, amit be kell fektetnem azért, hogy FA-t, FB-t, vagy FC-t, vagy FD-t kapjam, ami számomra pontosan ugyanolyan jó, ugyanolyan boldogság érzetet nyújtott. Hát, hogyha valaki vizuálisabb, akkor ezt nagyjából így tudja elképzelni, hogy itt van nekünk ez az F0 befektetés, és ugye, hogyha azt a pénzáramlás diagramos jelölési rendszert használom, amit az előző órán már mutattam a belső értéknél, F1 jövőbeli pénzáramlást kapok valamekkora kockázattal, azaz a várható hozamom az ilyen szórást fog mutatni a fenti összefüggés alapján, amit az óra elején már nézegettünk. Na most! Hogyha veszem a fáradtságot, és megnézem, hogy a különböző kockázatosságú FA, FB, FC, FD pénzáramlások, azok mekkora hozamokat generálnak, és a várható hozam szórás koordináta rendszerben ábrázolom ezeket a pontokat, akkor fogom látni, hogy az RA hozam F0 befektetésért FA nulla szórás volt, hiszen kockázatmentes, ezt a pontot jelöli ki. A következő FB volt, amit F0 befektetés árán kaphatok, de nagyobb kockázatért az azt a pontot jelöli ki, és így tovább tudok menni, majd hogyha fogom és ezeket a pontokat összekötöm, akkor jutok el lényegében egy adott befektető úgynevezett közömbösségi görbéjéhez. A befektető számára tök mindegy, hogy kockázatmentesen ilyen kicsi hozamra tesz szert, vagy B kockázat, vagy B szórás mellett akkora hozamra tesz szert, tökéletesen mindegy, számára ezek ugyanolyan jók. Hiszen éppen annyira kompenzáltam ezzel a hozammal, amivel számára ez már vállalható, és ugyanakkora örömöt ébreszt be. Az embereknek ezt a bizonyos közömbösségi görbéjét minden egyes kockázatmentes hozamszintre fel tudjuk rajzolni. Így néz ki egy adott befektető közömbösségi térképe, preferencia térképe, amin értelemszerűen minél magasabban induló közömbösségi görbét nézünk, annál magasabb hasznosságot nyújt ez számára. Azaz, a befektető értelemszerűen arra tör, hogy adott kockázat mellett a lehető legmagasabb hozamot érje el, vagy az adott hozamot a lehető legkisebb kockázat mellett tudja realizálni. Ez volna az ember. Számunkra a befektetés elméletben így jelenik meg a befektető. És az vitathatatlan, hogy minden egyes befektető más és más. Természetesen, hiszen nem ugyanúgy viszonyulunk a kockázathoz. Mindenki másképp érez. Mindenkinek másképp fáj az, hogyha elveszíti a vagyonát. Van, akinek ez borzalmasan fáj, van, akinek ez egy játék, sőt, van, aki élvezi a kockázatot. Mindenki más. Azaz, ezek a bizonyos preferencia görbék leginkább az egyének úgynevezett kockázat kerülési együtthatójától függenek, azaz a kockázathoz való viszonyulásuk alapján határozható ez meg. Az, hogy a kockázat kerülés pontosan milyen, az szépen megmérhető. Az embereknél különböző kérdőívek segítségével, vagy éppen az általa végrehajtott tranzakciók segítségével kiválóan meg tudjuk mérni. És ez alapján, meg az ő különböző válaszai alapján fel tudjuk rajzolni az ő hasznosság függvényét. Az egyik embernek a vagyonhoz kapcsolódó hasznosság függvénye így néz ki, a másiknak meg úgy néz ki. Ezek alapján a közömbösségi görbe serege az egyiknek így néz ki, a másiknak meg úgy néz ki. Adott mértékű kockázatvállalásért ez a kollega magasabb hozamot vár el, mint ez. Azaz, ennek az embernek a kockázat kerülési együtthatója magasabb, mint ennek a kollégának. Jobban elutasítja a kockázatot, nem vagyunk egyformák. Mindenkinek fel lehet venni ezt a bizonyos közömbösségi görbe seregét, föl lehet venni a hasznosság függvényét, és ez alapján lehet neki valamit tanácsolni, mondjuk. Csak azért említés szintjén abszolút lábjegyzetes fejezetként, ott az a láb, az mindig ezt próbálja jelezni. Mutatnék három embert. Ő az, akire úgy általában gondolunk. Ő az, akinek a kockázathoz fűződő viszonya pont az, amit megbeszéltünk, azaz elutasítja a kockázatot. Számára az újabb egységnyi vagyon növekedés az egyre-egyre kisebb boldogságot okoz. Ezzel szemben ez a kollega, ez olyan, aki kockázat semleges. Neki aztán tök mindegy, hogy mekkora a kockázat. A kockázat függvényében a boldogsága nem változik. Ő neki csak a hozam számít. Ez a kollega, ez meg különleges. Azért különleges, mert ő szereti a kockázatot. Imádja. Minél magasabb a kockázat, neki annál jobbak az érzései. Kockázatvállaló hajlam, imádja ezt. Leginkább a kollégára tudok gondolni, aki szeretett volna játszani egy ilyen 50-50%-os játékban, ahol egyetlen egy forduló van, hát ő leginkább ilyen. Nagyon kevesen vannak ilyenek. Nagyon kevesen vannak ilyenek, úgyhogy rájuk modellt nem építünk. A modelljeink, amelyekkel a pénzügyekben, befektetés elméletben találkozunk, mind-mind olyanok, ami kifejezetten kockázat kerülő befektetőt képzel el, mégpedig azért, mert jóval-jóval nagyobb többségben vannak ők. Valójában ezek a bizonyos közömbösségi görbék ezzel a borzalmasan egyszerű összefüggéssel írhatók le, amelyben ez a bizonyos A paraméter, ez a kockázat kerülési együtthatónak a paramétere. Lényegében ez mutatja, hogy mennyire erősen fog görbülni a közömbösségi görbe seregünk fölfelé. Oké, rendben van. Ilyen a mi átlagos emberünk. Értjük, hogy az emberek nem szeretik a kockázatot. Értjük azt is, hogyha befektetik a pénzüket kockázatmentesen, azért is valamiféle kompenzációt várnak el, de azért különösen, hogyha ezt kockázatos eszközbe teszik. Ezt a bizonyos kockázatot viszont meg kell valahogyan becsülni, meg kell valahogyan érteni. Azaz, amikor mi bármilyen jellegű befektetésen gondolkodunk, törjük a fejünket, akkor Isten igazándiból az a hozam, amit azon realizálunk, az valójában két részből fog állni. Egyrészt a kockázat mentes kamatból, hiszen van ez a bizonyos pozitív időpreferencia, jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, tehát szeretünk mindent most fogyasztani a jelenben, de lemondunk a jelenbeli fogyasztásért, azért, hogy többet kapjunk a jövőben. De hogyha nincs kockázat, már azért is várunk valamiféle kompenzációt, plusz még a kockázatért is. Azaz normális esetben a befektetéseken realizálható hozam két részből áll. Egyrészt az időért, a kockázat mentes időért járó hozam, másrészt a kockázat vállalásért. A portfólió elmélet elméleti megalapozója Harry Markowitz volt. Harry Markowitz, aki Portfolio Selection című kiváló művében kifejezetten arra keresi a választ, hogy hogyan lehetne a befektetéseket optimalizálni. Eleinte, amikor elkezdett dolgozni ezen az ügyön, akkor kifejezetten a lineáris programozásnak a segítségét hívta, kifejezetten ilyen egyéb optimalizálási módszereket keresett, hiszen azt gondolta, hogy lényegében egy egyszerű mérnöki feladatról van szó. És mindenféle ilyen operációkutatásban alkalmazott módszertant hívott segítségül, és nem igazán ment, zárójelben jegyzem meg, ő igazándiból mérnök volt, és egyáltalán nem ilyen befektetés elméleti dolgokkal foglalkozott, hanem optimalizálással, csak éppen sikerült őt rávenni arra, hogyha már optimalizálással foglalkozik, akkor miért ne próbálna meg egy olyan modellt letenni az asztalra, amellyel a befektetési lehetőségeknek az optimumát próbálja meghatározni, és ad javaslatokat, illetve olyan befektetési lehetőségeket a befektetők számára, amely optimális megoldáshoz, optimális összeállításhoz vezet. Harry Markowitznak a legnagyobb újítása az, hogy nem az egyedi befektetésekkel kezd el foglalkozni, és nem az egyedi befektetések azok, amelyeket úgy konkrétan meg szeretne határozni. Nem jóval inkább elkezd gondolkodni az emberek fejével. És azt mondja, hogy az emberek, amikor befektetéseken törik a fejüket, akkor persze megnézik azt az egyedi befektetési lehetőséget, amiben beletolják a vagyonukat, a leadózott megtakarításukat, de Isten igazándiból, amikor ők figyelik azt, hogy hogyan is teljesít az adott befektetési lehetőség, valójában ők a befektetési egyenlegüket fogják nézni. Azaz azt, hogy összességében a portfóliójuk hogyan teljesít. És hogyha a portfóliójuk egésze szépen, stabilan, folyamatosan hoz egy általuk elvárt hozamot, akkor nem törődnek azzal, hogy a benne lévő egyes portfólió elemek, azok önmagukban hogyan teljesítenek, mert ez a fontos. Azaz leginkább, amikor a befektetők fejével próbál gondolkodni, ő azt mondja, hogy nem az egyedi értékpapírok, hanem a portfólió egészének várható hozam kockázat viszonya lesz a perdöntő. És hogyha ezt jól sikerül összeállítani, akkor a befektetők boldogok lesznek. Viszont a portfólió, ami nem jelent mást, mint egyedi befektetési lehetőségek sokaságát egyszerre, az egészen más dolog, mint szimplán az egyes befektetéseknek az egyszerű összege, egyszerű összessége. Hiszen másképp valami miatt a portfólióban lévő elemek másképp kezdenek viselkedni azáltal, hogy együtt tartjuk őket. Nem egyszerűen az összege jelentkezik ezeknek a dolgoknak, hanem valami fura dolog még hat erre a bizonyos portfólióra. Dolgozatában ő azt írja, hogy a kockázat kerülő befektetők számára szeretne összeállítani, vagy javasolni jó portfóliókat. Lényegében olyan portfóliókat, amely ez ilyen emberek számára ideális. Tehát kifejezetten azt mondja, hogy kockázatkerülő a befektető, és azt mondja, hogy a portfólió egészének a hozam-szórás kombinációját szeretné valahogyan optimalizálni, hogy számára az optimális legyen. Hogyha itt van nekem egy kiváló befektetési lehetőségem, amelyet ezzel az egyszerű sűrűségfüggvénnyel ábrázolunk, de van mellette még meg annyi értékpapír, hiszen nem egyedül tartom, nem csak MOL-ba fektetek, hanem van még meg annyi befektetésem, egyéb befektetésem, akkor összességében persze én szeretném tudni, hogy ez az egyetlen értékpapír végül hogyan hat az én általam tartott portfólió egészére. Hiszen alapvetően befolyásolja majd a döntésemet, hogy ez az egész együtt hogyan viselkedik. Valójában én konkrétan erre vagyok kíváncsi. Nem szimplán arra, hogy az egyedi tételek, az egyedi befektetési lehetőségek azok mit csinálnak, hanem arra, hogy ezek az A1-2-3-4-5-KI súllyal szereplő befektetések összességében mit produkálnak. Ugye az A1-2-N az igazándiból nem más, mint az egyes befektetési lehetőségeknek a súlya, azaz az A-knak az összege az éppen egy lesz, hiszen 100%-ban tartok mindenféle értékpapírt, amiből 1, 2, 3, 4, 5, 10% van minden egyes befektetési lehetőségbe befektetve. Minden egyes befektetési lehetőségemnek van egy várható hozama. Ezek a várható hozamok, amikor a portfóliómat nézegetem, értelemszerűen alapvetően meghatározzák majd a portfóliómnak a várható hozamát. És értelemszerűen a másik paraméter, a szórás, a kockázatosság, amit a sűrűség függvénnyel próbálok itt valahogyan vizualizálni, hogy szemléletesebb legyen, az is alapvetően fogja meghatározni végül a portfóliómnak a kockázatosság. És hogyha valóban a kockázat és a várható hozam határozza meg az én döntésemet, az én boldogságomat, akkor ezt a két paramétert kellene valahogyan meghatároznom a portfólió egészére nézve, mégpedig úgy, hogy ismerem az egyedi értékpapírok, az egyedi befektetési lehetőségek ilyetén jellemzőit. Ez volna a feladvány. A várható hozam tekintetében borzalmasan egyszerű a dolog. Mégpedig azért, mert ennek az egész összegnek a várható hozama az nem lesz egyéb, mint az egészben található egyes portfólió elemek súlyozott átlaga lényegében, amelynél az A1, A2, AN súlyok összességében kiadják az egészet, azaz a portfólió egészének a várható hozama az szimplán összegződni fog. Ezzel szemben az én kiváló portfóliómnak a szórása, az meg egy különleges paraméter miatt, mégpedig emiatt a K paraméter miatt, ami nem egyéb, mint a portfólióban lévő elemek közti korrelációs kapcsolat, emiatt valahogyan másképp kezdenek alakulni. A korrelációs kapcsolatról fogunk beszélni hamarosan, de hogy egy egyszerű példát lássunk. Az egyszerű példánk az egy olyan példa, ahol két dologba fektethetünk be. Napszemüvegbe, meg esőkabátba. Napszemüveg projektünkkel 50 egységet nyerünk, hogyha kiváló napos szezont fogunk ki, viszont hogyha esős a szezon, akkor csak 25 egységnyi pénzhez jutunk. Hogyha esőkabát projektbe fektetünk, és napos szezont fogunk ki, akkor 25 egységet nyerhetünk, míg hogyha esős szezont fogunk ki, akkor óriási hozamunk, 50 egységünk lesz. Hogyha tudjuk azt, hogy az időnek 50%-a napos, 50%-a esős, akkor értelemszerűen, amikor belefogunk akár a napszemüveg projektünkbe, akár az esőkabát projektünkbe, összességében A várható értéke ennek a mókának, az 37,5 lesz, hiszen 50%-os valószínűséggel 50, 50%-os valószínűséggel 25, mind a két esetben, de Isten igazándiból, vagy 25, vagy 50. Mármint akkor, hogyha csak napos szezonom van, meg csak esős szezon. Azaz, egy racionális befektető számára, hogyha valóban ez a két befektetési lehetőség van, akkor neki ez ágában sem lesz az, hogy ő csak napszemüveg projektbe fogjon, vagy csak esőkabát részvényeket vegyen. Hiszen, hogyha megosztaná a portfóliót ezen két befektetési lehetőség között, megosztaná a befektetési lehetőségeknél, mondjuk 50-50%-ban, akkor, hogyha napos szezon van, akkor az egyiken 50 egységnek a felét nyeri, a másikon meg a 25 egységnek a felét nyeri. Hogyha esős szezon van, akkor a napszemüvegen a 25-nek a felét nyeri, az esőkabáton meg az 50-nek a felét nyeri. Azaz, akármilyen az idő, ő 37,5 egységnyi pénzzel jön ki. Egészen bizonyosan. Nincs kockázat. Megszüntette a kockázatot azzal, hogy a két egymással tökéletesen ellentétes mozgást mutató befektetési lehetőséget együtt tartotta. Egy olyan portfóliót alakított ki a napszemüveg és az esőkabát projekt segítségével, amely már nem kockázatos, és hogyha elfogadjuk azt, hogy az emberek a várható hozam és a kockázat alapján rendezik a befektetéseiket, akkor ez így, hogy ugyanazt a várható hozamot nyújtja, már pedig ugyanazt nyújtja, 37 és felett, csak most már kockázatmentesen, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal értékesebb befektetési lehetőséggé vált, önmagában attól, hogy a kettőt kombinálta. Lényegében, amikor a várható hozamot számoljuk és egyszerűen súlyozunk, ezt értjük, ez nagyon egyszerű, azonban amikor a szórásnál ez a bizonyos korrelációs együttható bejön a képbe, azaz nem egyéb, mint az, hogy az egyes befektetési lehetőségek várható hozama, pontosabban múltbeli hozama, mennyire mozog együtt, vagy mennyire mozog egymással ellentétesen, ez a bizonyos korrelációs együttható ugye mínusz egy és plusz egy között változhat. Mínusz egy, hogyha tökéletesen ellentétesen mozognak, amikor az egyik emelkedik, akkor a másik csökken, amikor fordítva van, akkor fordítva. Akkor egy a korrelációs együttható, hogyha tökéletesen együtt mozognak, tehát amikor az egyik emelkedik, a másik is emelkedik, és mindent együtt csinálnak, és értelemszerűen nulla a korrelációs együttható akkor, hogyha semmiféle kapcsolatot nem tudok felfedezni. Tök össze-vissza. Hogyha picit együtt mozognak, akkor az picit pozitív lesz, hogyha tökéletesen együtt mozognak, akkor egy lesz. Ha picit ellentétesen mozognak, tehát nem mindig mozognak ellentétesen, de úgy azért ez gyakran felmerül, gyakran látjuk, akkor negatív lesz ez, de nem feltétlenül egy. Mínusz egy és plusz egy között változhat ennek az értéke. Márpedig, hogyha ez az érték itt egynél kisebb, akkor az azt jelenti, hogy a portfólió egészének a szórása az összességében csökkenni fog. Csökkenni fog szimplán azért, mert egymással nem tökéletesen együtt mozgó értékpapírokat tartok. Már csak az a kérdés, hogy vajon az értékpapírok együtt mozognak-e, vagy sem. A befektetések tökéletesen együtt mozognak-e, kicsit mozognak együtt, tök ellentétesen mozognak, pontosan mit csinál. Ez a bizonyos korrelációs együttható viszont kiválóan és borzalmasan egyszerűen lemérhető, megadható. Hogyha elképzelünk kettő darab befektetési lehetőséget, I és J befektetési lehetőséget a tőkepiacon, és kifejezetten a korrelációs együttható függvényében szeretnénk megnézni azt, hogy milyen portfóliókat tudok összeállítani ezen I és J befektetési lehetőségek kombinációjából, akkor a következőt fogom látni. Hogyha ezek a részvények, I és J részvény, értékpapír, tökéletes együttmozgást mutat, akkor egy olyan tőkeallokációs egyenest tudok létrehozni, ami lényegében az I és J pontok közti szakasz. Tök egyenes. Hogyha 100%-át a pénzemnek I-be teszem, akkor abban az I pontban leszek. 100%-át J-ben, akkor ott. Hogyha 50-50%-ban osztom meg a befektetésemet, akkor pont ennek az egyenesnek a közepén. Hogyha tökéletesen együtt mozognak, akkor az, hogy én a portfólióba ezt a két elemet betettem, az lényegében semmit nem változtatott. Azonban, hogyha a korrelációs együttható a két befektetési lehetőség hozama között mínusz egy, azaz tökéletesen ellentétesen mozognak, nem feltétlenül kell, hogy ugyanakkora legyen ez a mozgás, az is elég, hogy ellentétesen mozognak, csak az egyik kicsit megy lefelé, a másik meg nagyot, és nagyot megy fölfelé, ez meg kicsit. Tehát a lényeg az, hogy mindig tökéletesen ellentétesen mozogjanak, akkor már össze fogok tudni olyan portfóliót állítani a két befektetési lehetőségből, amelynek a kockázatossága nulla. A portfóliónak a várható hozama meg továbbra is a benne lévő elemek súlyozott átlaga lesz. Azaz, a kockázatot lecsökkentettem, a várható hozam meg lényegében változatlan. Az a baj, hogy nem én tudom beállítani ezt a korrelációs együtthatót. Tehát nem tudom azt mondani, hogy itt van egy befektetés, meg ott van egy befektetés, és legyen a korrelációjuk, az együttmozgási hajlandóságuk éppen ellentétes egymással. Hanem sajnos ez egy kvázi adottság, amit meg kell mérni, hogy milyenek. Hogyha 0,5-es a korrelációs együttható a két befektetési lehetőség között, akkor azon görbe mentén tudok bármilyen portfóliót összeállítani a két befektetési lehetőségből. Hogyha nulla, akkor ezen görbe mentén, hogyha mínuszfél, akkor ezen görbe mentén. Lényegében a korrelációs együtthatót, hogyha tudnám változtatni egy és mínusz egy között, akkor ebben a háromszögben bármelyik pontot ki tudnám választani. De mivel a korrelációs együttható adott, lényegében meg tudom határozni azt a bizonyos görbét, amelynek mentén bármilyen befektetési lehetőséget ki tudok választani, attól függően, hogy a pénzemnek mekkora részét teszem ebbe vagy abba az értékpapírba. Csak hogy a tőkepiacon nem kettő I és J befektetési lehetőség van, hanem sokkal több. Hogyha kiegészítem egy harmadikkal, akkor lényegében ezen területnek bármely pontját tudom választani. De ha a tőkepiacon nem három van, hanem meg annyi befektetési lehetőség, azaz nagyon-nagyon sok értékpapír közül választhatok, hát sajnálatos módon, hogyha mondjuk a budapesti értéktőzsdének a likvid részvényeit nézzük, akkor nagyjából egy ilyet tudnánk felrajzolni, ami elég kis szerény, de nem mondta senki, hogy csak Magyarországon fektethetünk be. Bármikor nyithatok én egy kiváló számlát, amin keresztül forgalmazhatok én Microsoftot, vagy Yahoo-t, vagy éppen Cityt, akármilyen értékpapírt vásárolhatok a világban, teletömhetem devizákkal, vagy amivel tetszik, azaz egyre több és több befektetési lehetőség közül választhatok a tőkepiacon, amelyek nagyjából egy csomóban helyezkednek el. Ugye az is világos, hogy miért. Mi lenne a helyzet, hogyha lenne egy értékpapír itt fönt, ahol volt a nyíl. Hogyha itt lenne egy értékpapír, természetesen mindenki azt akarná venni. Mert ugyanolyan kockázat mellett óriási hozamot ígért. Ezek nagyjából egy csomagban vannak. Hogyha olyan magas hozamot ígér azonos kockázat mellett, minden befektető azonnal el akarja kezdeni ezt vásárolni. Ahogy elkezdjük vásárolni, elkezdjük fölverni az árfolyamot. Ahogy fölverjük az árfolyamot, úgy a várható hozam értelemszerűen elkezd csökkenni. Szépen így visszatuszkoljuk egy csomóba a részvényeket, a befektetési lehetőségeket, az értékpapírokat. Nem hagyjuk, hogy kiszakadjanak ebből a tömegből. Oké, itt van nekünk ez a kiváló emberünk, aki választhat. Tehát ugye azt mondtam, hogy nem feltétlenül kell Magyarországon befektetni abba a 15 darab részvénybe, amit még likvidnek tekinthetünk, vagy hogyha nagyon likvidet akarunk nézni, akkor 5 darab részvénybe, mert, hogy mondjam, van lehetőségünk diverzifikálni nemzetközi szinten. Nemzetközi diverzifikáció is borzalmasan érdekes kérdés, mert hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az emberek annak ellenére, hogy tisztában vannak azzal, hogy a portfólió tartás komoly lehetőségeket rejt a kockázat csökkentés szempontjából. Tehát, hogyha konkrétan Magyarországot nézzük, akkor nem bonyolult elképzelni azt, hogyha én vásárolnék hozzá néhány egyéb befektetési lehetőséget a világból, akkor az komoly kockázat csökkentési lehetőségként tárulna fel. Mégis az emberekben van egy furcsa hajlam arra, hogy hazai befektetési lehetőségek közül válasszanak. Ez fura. Nem nagyon tudjuk magyarázni, de ez nem csak Magyarországon van így, hanem világon mindenhol így van. Tehát az Egyesült Államok befektetői, azok leginkább amerikai részvénypiacokon vásárolnak. Az angolok angolon, a finnek Finnországban, a kínai a Kínában. Mondjuk az más kérdés, hogy ők miért vesznek kínait. De az biztos, hogy van valamiféle furcsa nyomás az emberekben, ami miatt a hazai értékpapír túl van súlyozva az ő portfóliójukban, ami megmagyarázhatatlan. Pénzügyi viselkedés tan kapcsán erre vissza fogunk térni, hogy vajon mik lehetnek azok a torzító tényezők, ami miatt az emberek így cselekszenek. Nagyon sokan tesznek így. Tehát van nekünk ez a kiváló kis ember, aki azt látja, hogy bizony tudna diverzifikálni. Tudna különböző befektetési lehetőségek közül választgatni. Meg tudná tenni azt, hogy lényegében kikúszna ennek a bizonyos, kiváló kis portfóliónak a szélére. Tudná csökkenteni a kockázatosságot. Hogyha tudná csökkenteni a kockázatosságot, akkor számunkra lényegében annyit jelent, hogy diverzifikálni borzalmasan jó dolog. Márpedig, hogyha diverzifikálni jó, és mindemellett még olcsó is, akkor az emberek konkrétan ezt fogják csinálni. Akkor az emberek igenis elkezdenek különböző értékpapírokat tartani együtt, amely különböző értékpapírok együtt tartásával el tudják érni azt, hogy a kockázat csökkenjen, miközben nem változik a várható hozam. Markovics úgy fogalmaz, hogy ez a bizonyos diverzifikáció, a több értékpapírból összeállított portfólió, ez abszolút megfigyelhető és domináns magatartása az embereknek, amely semmint hipotézis, semmint akármilyen pénzügyi alapelv egyszerűen nem elvethető. Márpedig, hogyha nem elvethető, akkor Isten igazándiból élni kellene vele, és erre kellene építeni a modellt. Az emberek nemhogy nem vetik el ennek a lehetőségét, hanem maximálisan élnek ezzel a lehetőséggel. Maximálisan élnek vele annak érdekében, hogy úgynevezett hatékony portfóliókat állítsanak össze. Gyakorlatban Isten igazándiból közelítően hatékony portfóliókat, mert nem feltétlenül raknak össze annyi befektetési lehetőségeket, amellyel tökéletesen hatékonnyá válnak, hozzávetőleg 20-25 részvénnyel el lehet érni azt, hogy már egy majdhogy nem tökéletesen hatékony értékpapír portfólió álljon össze. Nagyjából ennyi elég. A folyamat a következőképpen néz ki. Itt van nekem a kiváló kis befektető, amely befektetőnek ezek a befektetési lehetőségek tárulnak, bármelyiket választhatja. De vajon, hogyha ezen esernyő alakú vagy tojáshéj alakú görbe alatt bármelyik befektetési lehetőséget kiválaszthatja, akkor vajon melyikkel fog élni? Melyik lesz az, amelyiket a befektető választja? Hogyha elfogadjuk azt, hogy a közömbösségi görbe sereg, az lényegében az emberek boldogság érzetének szintjeit mutatja meg, akkor értelemszerűen a hatékony portfóliók azok a befektetési lehetőségek lesznek, amelyek adott kockázat mellett a legmagasabb hozamot ígérik, vagy adott hozamot a legkisebb kockázattal nyújtanak. Márpedig ezek a befektetési lehetőségek ennek a bizonyos esernyő forma felső peremén található végtelen számú kombinációból jönnek össze. Akármelyiket tudom választani onnan fölülről, bármelyiket rám van bízva. Azonban, hogyha fogjuk és lemérjük az én kockázat kerülési együtthatómat, az én kockázat kerülési együtthatóm segítségével fel tudom már rajzolni a közömbösségi görbéimet, amely közömbösségi görbék segítségével meg tudom állapítani, hogy azon zöld kis görbe mentén, az úgynevezett hatékony portfóliók seregéből melyik lesz az, amelyik számomra az ideális. Pont az, amelyik éppen érinti a hatékony portfóliók végtelen seregét. Azaz, elkezdek venni egy értékpapírt, veszek hozzá még egyet, meg újabbat, meg újabbat, meg újabbat, meg újabbat teszek hozzá, amivel éppen ki tudok odakúszni, ami számomra a legmagasabb hasznosságot nyújtja. Ez lesz az a portfólió, ami az én optimális portfólióm. De az világos, hogy lényegében ezen B pont, ami az én optimális portfólióm, az nem lesz optimális önöknek. Hiszen önök másképp viszonyulnak a kockázathoz. Nem ugyanazt érzékeljük, nem ugyanúgy érzékeljük, nem ugyanazt szeretjük, éppen ezért ez az én B pontom. Ez nekem ideális. A hatékony portfóliók pont végtelen számban állnak rendelkezésre. Akármennyi különböző típus tudok összeállni. Ezek közül viszont mindenki számára egyetlen egy lesz optimális. Valójában az előbb azt mondtam, hogy az emberek úgy általában nem tökéletesen hatékony portfóliót tartanak, hanem csak majdhogy nem hatékony portfóliót. Majdhogy nem hatékony portfóliót, hiszen hogyha elkezdjük nézegetni azt, hogy hogyan változik a befektetésünknek, a portfóliónknak, a szórása a portfólió elemszámának a függvényében, akkor azt fogjuk látni, hogy ahogy egyre több és több értékpapírt helyezünk bele ebbe a kiváló portfólióba, annál jobban csökken a kockázat. Azonban egy idő után hiába pakolok bele még értékpapírt, már nem tudom tovább csökkenteni a kockázatot, megáll egy adott szinten. Ezt a kockázatot, ami itt alul helyezkedik el, ami alá már nem tudok menni, nem diverzifikálható kockázatnak nevezzük. A diverzifikáció, a diversity az színes dolgot jelent, színességet. A diverzifikáció a portfóliónk színesítését, különböző elemekből való összetevését, összerakását jelenti, de ezzel a bizonyos színesítéssel csak egy adott szintig fogom tudni csökkenteni a kockázatot. Ez azért van, mert bizony ez a bizonyos korrelációs együttható a különböző befektetési lehetőségek között, ez sajnos nem ilyen -1-es értékeket vesz fel, ezek általában pozitív értékűek. Nem éri el az egyet, de pozitívak. Azaz van valamiféle együtt mozgási hajlamuk a különböző részvényeknek. Ugye ezt látjuk is, amikor kinézünk a gazdaságba, és különböző vállalati teljesítményeket nézegetünk, hogy mit tudom én, az autóeladások, a hitelfelvételek, a cipőgyártás, az elektronikai ipar, ezek azért nagyjából együtt mozognak, nem tökéletesen együtt, de együtt. Van, amelyik nagyobbat bukott, van, amelyik kisebbet, de most mindenki bukott. Aztán, amikor elkezdünk kilábalni, mindenki elkezd kilábalni. Mindenki növekszik, csak az egyik sokkal nagyobb mértékben, a másik kisebb mértékben. Aztán van, amikor az egyik esik, a másik nő, tehát össze-vissza mozognak valamelyest. Ami azt jelenti, hogy hiába pakolom tel is tele az én portfóliómat újabb és újabb értékpapírokkal, egy adott szint után már nem tudom csökkenteni a kockázatot. Ez lesz a nem diverzifikálható kockázat. A nem diverzifikálható kockázatot egyébként nevezzük szisztematikus kockázatnak is. Azért szisztematikus kockázat, mert lényegében a rendszer egészéből fakad. A piac egészéből fakad, és nem egyedi jellegű ügy. És megjelenik az értékpapíroknak az úgynevezett diverzifikálható kockázata. A diverzifikálható kockázata nem lesz más, mint az a kockázat, amely a portfólióba való értékpapír belehelyezéssel eltűnik, eliminálódik. Már nem lesz releváns. Ez olyan egyedi tényezők sokasága, amely egyedi tényezők lényegében kioltják egymást. Ezért csökken a portfólióm egészének a kockázata egy szintig, amikor ezeket az egyedi kockázatokat lényegében kiölöm a rendszerből, és csak a szisztematikus rész marad meg. Amikor már jó sok értékpapírt beletettem, mondjuk 20-25 értékpapír van már egy portfóliómban, lényegében elérkeztem a közelítően hatékony portfólióhoz. Hogyha a két dolgot együtt akarom nézegetni, azaz A várható hozam szórás koordináta rendszerben nézem meg, ahogy kimentem a hatékony portfóliókhoz, meg ahogy a portfólió elemszámának függvényében nézegettük a szórást, vagy éppen annak négyzetét, a varianciát, akkor lényegében úgy, ahogy haladok kifelé fönt, úgy csökken a kockázatom, de onnan már nem fogom tudni csökkenteni. Nem fog menni. Lényegében ez a móka, ez a gondolat az, ami a Henry Markowitz féle portfólió elméletnek a lényege, az alapja. Henry Markowitz is Nobel-díjat kap ezért a gondolatért, ami azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen forradalmi a pénzügyekben. Azt azért látni kell, hogy ez a bizonyos B befektetés, amit már az előbb pedzegettem, ami rám vonatkozott, az szépen meghatározható volt úgy, hogy valakivel leültem, és hosszú-hosszú órákon keresztül ő valahogyan megállapította, hogy milyen az én kockázatkerülési együtthatóm, ez alapján fölrajzolta a közömbösségi görbeseregemet, fogta és megnézte a különböző befektetési lehetőségeket a tőkepiacon, azokból egy ilyen hatékony portfóliót felrajzolt, majd javaslatot tett nekem arra, hogy melyik kombináció az, ami nekem frankó. A másik ember, akit ezzel a szaggatott közömbösségi görbesereggel tudunk ábrázolni, értelemszerűen egy másik hatékony portfóliót választ, amelyik számára ideális, ami számára nyújtja a legmagasabb hasznosságot, a legmagasabb boldogságot, azaz ő azt a pontot fogja választani, ahol az ő közömbösségi görbesereg éppen érinti a hatékony portfóliókat, ez lesz a B2 pont. Viszont ez mindenkinél más. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezen hatékony portfóliók végtelen seregéből nem is annyira egyszerű kiválasztani azt, hogy melyik portfóliót rakjuk össze magunknak. Azt szoktuk mondani, hogy lényegében Markowitz csak egy étlappal szolgál. Itt van az étlap, mindenki a saját ízlésének megfelelően válassza ki azt a menüt belőle, amelyik menü neki ideális. Hogyha ő ilyen, akkor válasszon sós ételt, hogyha olyan, válasszon édes ételt. Válassza ki a számára optimálisat, csak megadja a módszertant ahhoz, hogy mindezt hogyan is kellene megtenni. Hogyha az idő függvényében kiválóan szeretnénk nézegetni azt, hogy az idő függvényében hogyan is változik a részvényeknek a hozama, akkor lényegében ilyen bucikat látunk így rezegni, amelyek normálisan egy ilyen normális eloszlást adnak ki nekünk, de általában ezt nem így látjuk, tehát nem ilyen bucikat látunk rezegni, egy várható érték körül, hanem ezt úgy látjuk, hogy szépen az idő függvényében, hogyha az idő az itt szépen lefelé jön, hogyan is alakulnak az árfolyamok. Valójában ezek az árfolyamok, pontosabban az árfolyamokból számított hozamok adják ki nekünk a normális eloszlást, amely hozamokat Isten igazándiból, amikor fogjuk és a BÉT honlapjáról historikus adatbázist letöltünk, akkor egy ilyen ponthalmazt látunk, amit ott összesíteni tudunk fönt, ebben a sűrűség függvényben. Valójában, amikor mi portfóliót állítunk össze, ebből a négy befektetési lehetőségből, ebből a lilából, a sárgából, a kékből, meg a furcsa színűből, akkor összességében ehhez a zöld vonalhoz jutunk, ami már egy picit hatékonyabb portfólió lesz, mint amilyen volt akármelyikből egyedileg tartott befektetés. Még ez nem ideális, de már értelemszerűen jobb, mint egyedileg tartva akármelyiket. A portfólió elmélet, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg forradalmi. Forradalmi minden tekintetben, hiszen összehozza az embert, a befektetőt a különböző befektetési lehetőségektől. Az ember ilyetén gondolkodása, illetve az emberek befektetési lehetőségek kockázatosságának érzékelése, behozása egy modellbe, az 1950 előtt egyszerűen nem jelent meg. Nem is gondoltak rá. Szimplán mindenki egyszerűen várható hozamokkal számolt, magát a kockázatosságot általában nem is vették figyelembe. Amikor egyes befektetési társaságoknak a jóságát, ügyességét, azt kell, hogy mondjam, hogy profiságát megpróbálták mérni, Semmi egyebet nem tettek, mint fogták, és összehasonlították az ő általuk generált hozamot. Azonban ez abszolút hibás, hiszen innentől kezdve pontosan látjuk, hogy a befektető számára egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a hozamot mekkora kockázat árán éri el. Azaz, amikor mondjuk befektetési alapok teljesítményét vizsgáljuk, és egyszerűen összevetjük azt, hogy az egyik 10%-ot, a másik meg 20%-ot hozott, egyáltalán nem biztos, hogy jobb volt az, amelyik 20%-ot hozott, hogyha egyébként közben háromszor el tudtuk veszíteni az összes vagyonunkat, vagy majdnem az összeset, hiszen akkor nem tudott volna újra megnőni plusz 20%-ra, de lényegében lenulláztuk, aztán most éppen hozott 20%-ot, az más, mint hogy valami szépen, fokozatosan, rendre, állandóan a 10%-os hozamot produkálja. Nem ugyanaz a két befektetés. Ez a bizonyos étlap, amit kínál, ez viszont azért nyomorult, mert azon túl, hogy egy befektetésnek látjuk a várható hozamát és a kockázatosságát, azt is meg kellene néznünk, hogy a befektető ezt a várható hozam szórás kombinációt, ezt milyen portfólióba helyezi be. Azonban, mivel azt megbeszéltük, hogy minden ember más, innentől kezdve nehéz azt mondani, hogy a teljes kockázatából egy befektetés ekkora vagy akkora kockázatot veszít el, csak azért, mert portfólióban tartjuk, hiszen ezt nem tudom exakt módon meghatározni. Pontosan tudnom kellene, hogy az adott befektető milyen egyéb befektetési lehetőségeket tart ezen értékpapír mellett. Azaz, ezen keresztül láttatta be, hogy döntő fontosságú az adott befektetési lehetőségnek a viszonya a többi befektetéshez. Az a rossz még továbbá ezen modellben, hogy az egyes befektetési lehetőségekhez kapcsolódó kockázat érzékelés is emberről emberre eltér. Tehát nem pontosan ugyanazt a kockázatosságot látjuk egy befektetési lehetőségben, mint mindenki más. Sőt, mindenki számára ez eltérő lesz, hiszen mindenki másfajta portfóliót állít össze, hiszen mindenkinek más a hatékony portfóliója. Az egyik embernél a MOL részvénynek a kockázatossága 25%, a másiknál meg 18%. Nem tudjuk exakt módon megadni. Nem általánosítható sajnos a modell. Mi több, mivel a kockázathoz való viszonyunk is eltér, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy gyönyörű modell, csak a gyakorlatban tökéletesen alkalmazhatatlan. Amivel alkalmazhatóvá válik, az lényegében William Sharpnak a gondolatserege, amely gondolatsereg lényegében leegyszerűsítő tételeket tartalmaz, amely leegyszerűsítő tételek segítségével már egy adott befektetési lehetőség releváns kockázatát meg tudjuk ragadni. A portfólió elmélet és a Keppen modell azt kell, hogy mondjam, hogy a befektetés elmélet alapjait adják. Ezen alapok ugyan mostanában egyre inkább rezegnek, ezen alapokkal egyre több a gond, és ezért nem is állhatunk meg a Keppen modellnél, ezért kell beszélnünk majd mindenféle olyan egyensúlyi modellekről, amelyek sokkal-sokkal több paraméter mentén gondolkodnak, mint a Sharp-féle Keppen modell, de addig még el kell jutni. A mai órára Isten igazándiból ennyit szántam, hogy a portfólió elmélet alapjaival ismerkedjünk meg, hogy érezzük, hogy az egyes befektetési lehetőségeknek a kockázatossága és hozama együtt fogja meghatározni azt, hogy megvesszük-e vagy sem. Alapvetően fogja meghatározni azt, hogy egy részvénybe befektessünk vagy sem, hogy egyébként milyen részvényeket tartunk már. És azt is látni kell, hogy egy racionális befektető, aki a hasznosságát szeretné maximalizálni, az bizony ilyen dolgokkal foglalkozik. Azt nézegeti, hogy az adott befektetési lehetőséggel hogyan tudja csökkenteni a kockázatát, és hogyan tudja növelni a várható hozamát. Következő órán ez a bizonyos kérdőív lesz, tehát új anyaggal nem fogok szolgálni. A rákövetkező órán értelemszerűen megyünk tovább az egyensúlyi elmélet mentén, és azt tudom ígérni, hogy valamikor a zárt helyi dolgozat tájékán valószínűleg rá az első héten, vagy második héten vendégeket hívnék leginkább a Budapesti Értéktőzsdéről, illetve az Erste Befektetési ZRT-től, akik kifejezetten a tőzsdei kereskedésnek a módszertanát mutatnák be. Ennek alapvetően az volna a célja, hogy egyrészt lássanak ilyet, bár többnyire önök játszani fognak ebben a tőzsdei játékban, legalábbis bízom benne, meg az 5 pont is elég komoly motivációs erővel bír, ebben is csak bízni tudok. Tehát játszanak, tehát már addigra nagyon-nagyon sok mindent fognak tudni erről a területről, de mégis autentikusabb, hogyha kifejezetten az üzemeltetők szájából hallják azokat az ügyeket, amelyek a kereskedéssel, kereskedésnek a lebonyolításával kapcsolatosak. Mára köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy hét múlva a tesztírásnál.